Ről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Postázták a nemzeti konzultáció kérdőívét, amelynek kitöltésével tiltakozni lehet az adóemelések ellen, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért és védelmi iparáért felelős államtitkára. Szabados Rihárd az adózást versenyképességi kérdésnek nevezte. Az elmúlt 10 év arról szólt, hogyan csökkentsük az adókat, jelenleg 9% a társasági adókulcs, és azért vannak most olyan hangok, hogy ezt 25-30%-ra emelnék a nyugat-európai országokhoz hasonlóan, fogalmazott, hozzátéve a nemzeti konzultáció évein az ötös kérdés szól erről a témáról. Hangsúlyozta, ellenzi az adóemelést, hiszen amiatt romolna a versenyképesség, a termelékenységi versenyben pedig nem tudnának helytállni a vállalkozások, illetve a munkavállalók is sokkal nehezebb helyzetbe kerülnének. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon helytálló kérdés. Tiltakozni kell az ellen, hogy adóemelés legyen. Az ötös kérdés esetében határozottan kiállok a társasági adókulcs jelenlegi szintje, vagy esetleg további csökkentése mellett, fogalmazott az államtitkár. Csak akkor lehet erős nemzet, ha erős családok vannak benne, ezért a kormány 2010 óta családbarát fordulatot indított el, és jelenleg is történelmi változások vannak folyamatban, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára Budapesten. Koncz Zsófia kiemelte, 2010-ben a kormány egy teljes családbarát fordulatot indított el. Valóban hisszük azt, hogy csak akkor lehet erős nemzet, hogyha erős családok vannak benne, fogalmazott az államtitkár, felidézve, hogy a 2010 utáni intézkedések során a család, mint érték napirendre került. A családokat érintő történelmi változások közé sorolta, hogy júliustól megtörtént a családi adókedvezmény duplázásának első lépése, a CSED és a GYED SZIA mentesítétele, továbbá szeptember 1-én elindult az Otthon Start program, október 1-től pedig a három gyermekes édesanyák SZIA mentessége. A székely zászló nincs betiltva Romániában, és nem is lesz soha. A székely zászló és a székely himnusz olyan szimbóluma az erdélyi magyarságnak, melyért a korábbi és jelenlegi generációk is harcoltak, harcolnak, jelentette ki Táncos Barna, a román kormány miniszterelnök helyettese videóüzenetben. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség politikusa arra reagált, hogy Szondi Zoltán, a Csíkszereda labdarúgó csapatának elnöke, az erdélyi magyar érdekvédelmi szervezet politikai fellépését sürgette, miután a klubot a Román Labdarúgó Szövetség után a román csendőrség is elmarasztalta a székely és magyar zászlók használata miatt. Táncos Barna videóüzenetében az erdélyi magyar közösség egységes fellépését szorgalmazta az ügyben. A november elején kezdődő évvégi kötelező gépjármű felelősségbiztosítási kampány még idén is több mint 750 ezer gépjárművet, köztük mintegy 400 ezer személygépkocsit érint. Szakértők arra számítanak, hogy 70 ezer körül alakulhat a szerződésváltások száma. Kozma Gábor, az insura.hu vezérigazgatója szerint a piaci folyamatok arra utalnak, hogy a gépjárművek üzemben tartóinak nem kell díjemelkedésre számítaniuk, az újonnan megkötött online szerződések éves átlagos díja a személygépkocsik esetében az idei kampányban is 33 ezer forint körül alakul majd. A díjak várhatóan az infláció mértékét sem követik, ami a biztosítók közötti verseny élénkülését mutatja. Különösen a fővároson kívüli autósok esetében még arra is van esély, hogy az átlagdíjak kismértékben csökkenjenek. Sport. A második olimpiájára készülő Tóth Zita, alpesi síző, a világkupában november 15-én versenyezne először. A sportoló elmondta, reméli, hogy az edzőitől engedélyt kap ahhoz, hogy rajthoz álljon a finnországi Leviben. Kiemelte, hogy ebben az idényben már 50 napot tudott havon edzeni, fele-fele arányban főszámában a műlesiklásban, illetve óriás műlesiklásban. Végül az időjárásról. Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, később nyugat felől csökken a felhőzet. A csapadék zóna fokozatosan kelet felé halad. Később már inkább csak a keleti és déli határ közelében eshet az eső. Párásság is köd képződhet. A nyugati északnyugati szél többnyire mérsékelt marad. A legalacsonyabb hőmérséklet 2 és 9 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Kódex. A tudás öröksége.
Szeretettel köszöntöm rádiónk hallgatóit, a szerkesztőt, Túri Saroltát hallják. 1956. október 23-án Budapesten az egyetemi diákság felvonulásával megkezdődött a szovjet megszállás és a kommunista elnyomás elleni felkelés. A BEM szobornál tartott szimpátia tüntetés rendszer ellenes tömegdemonstrációvá vált, a tömeg átvonult a parlament elé, ahol a tiltakozók meghallgatták Nagy Imre beszédét. Közben ledöntötték a Dózsa György úti Sztálin szobrot, a Magyar Rádió épületénél pedig estére ostromállapot alakult ki, amelyet a fegyverhez jutott felkelők hajnalra elfoglaltak. Bár az elkövetkező napokban Nagy Imre törvényesen megalakult kormánya megtette a kezdő lépéseket a demokratikus átalakulás felé, és a szovjet csapat kivonási tárgyalások is megkezdődtek, az orosz tankok november 4-én hadüzenet nélkül megindultak a főváros ellen. November 10-e körül a túlerő legyűrte a felfegyverzett civil felkelők ellenállását. A megtorlás elől rengetegen menekültek el az országból, ám a Kádár rezsim így is ezreket börtönzött be, és több száz forradalmát kivégeztek. A forradalom leverését követően tilos volt október 23-ára emlékezni, sőt megemlíteni is. A hivatalos kommunista álláspont szerint ellenforradalom zajlott, amelyet reakciós és köztörvényes elemek szerveztek. Október 23-a emlékét csupán a külföldre emigráltak őrizhették nyíltan. Idehaza az 1980-as évek végén a rendszer gyengülésével párhuzamosan kezdett 56 valódi története nyilvánosságot kapni. Október 23-a jelképi válását jelzi, hogy 1989. október 23-án az akkori megbízott államfő Szűrös Mátyás a parlamentnél összegyűlt tömeg előtt kiáltotta ki a harmadik magyar köztársaságot. Mai adásunkban az 50-es évek két miniszterelnökének, Nagy Imrének és Hegedűs Andrásnak politikai pályafutásáról, életéről, a forradalomban betöltött szerepéről beszél dr. Bartók Béla történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének docense. Ha tehetik, tartsanak velünk! Következő órában az 50-es évek két miniszterelnökéről, Nagy Imréről és Hegedűs Andrásról fogunk beszélgetni. Nagy Imrét ugye mindenki ismeri, az 56-ban betöltött szerepét, később ugye kivégzik. Hegedűs Andrást azonban mondhatom, hogy leginkább csak a történelem iránt érdeklődők, vagy pedig azok, akik igen belássák magukat az 50-es évek magyar történelmébe, azok ismerik. Miért érdemes őket összehasonlítani és együtt említeni a mai napon?
Nagy Imre az édesapja is lehetett volna Hegedűs Andrásnak, és akkor szoktuk őket egymás mellé állítani, amikor elmondjuk, hogy 1955-ben Nagy Imrének le kellett mondani, és Hegedűs András vette át a tisztségét. Azért érdemes őket összehasonlítani, vagy egymás mellé állítani, mert Nagy Imrének már elég sokszor igazságot szolgáltattak, és elég részletesen ismerjük a politikai tevékenységet. Hegedűs Andrásról jóval kevesebbet tudunk. Talán azért is, mert viszonylag kevés ideig volt Magyarország miniszterelnöke, és neki inkább a 56-os hagyományok ápolásában volt sokkal nagyobb szerepe, illetve később teljesedett ki pályája, tudományos és másfajta tevékenysége. Tehát valamiféle fázis eltolódás van kettőjük között. Nagy Imre 1896-os születésű volt, Hegedűs András 1922-es születésű. Nagy Imréről tudjuk, hogy Kaposvárot született, az édesapja munkássá váló, szegény származású férfi volt, maga Nagy Imre is 4 évig tudott csak gimnáziumba járni, utána ki kellett tanulni a lakatos szakmát. Hegedűs András Szélsárkányban született, ez a község Győr-Sopron megyében van, és középbirtokos paraszti családban származott, tehát valamivel más a családi háttere. Ő viszont Sopronban be tudta fejezni az evangélikus líceumot, és 1941-ben elkezdte a Budapesti Műszaki Egyetemet. Nagy Imre sokkal viszontagságosabb és sokkal nehezebb volt a sorsa. 1915-ben behívták katonának a kaposvári ezredhez, és rövid kiképzés után megjárta a Doberdót is. Géppuskás szakasz vezetőként harcolt ott. Visszaemlékezésében olvashatunk a doberdói csatának a szörnyűségeiről. Aztán 1916 nyarán az orosz frontra került, és itt esett a Brusilov offenzíva idején orosz fogságba, és majdnem egy évig volt orosz hadifogságban, ami lényeges volt a politikai nézetei kialakulása szempontjából. Aztán most róla kell bővebben beszélni, mert viszonylag keveset tudnak arról, talán a hallgatók is, hogy 1945 előtt, vagy 1953 előtt milyen fordulatos volt az élete. Nos, orosz fogságba került, és amikor kitört Oroszországban a forradalom, illetve a bolsevikok átvették a hatalmat, Nagy Imre belépett a Vörös Gárdába, ami tulajdonképpen a bolsevik pártnak volt egy ilyen munkás milíciája, vagy polgárőrsége. 1920-ban lett a bolsevik párt tagja, odakint, külföldiként, tehát abban is van valami, hogy tulajdonképpen az orosz bolseviknak az érdekeit képviselte innentől kezdve. Tehát egyetértett nézeteikkel, a marx és a lenini tanításokkal, és 1920-as, 30-as években is tartotta magát ehhez az alapvető ideológiához.
1918-ban a cári család meggyilkolásakor hol tartózkodik? Mert nagyon sokan azt mondják, hogy ő ott volt a kivégző osztagban.
Igen, 1988-ban merült fel először ez a hír Magyarországon, ugye amikor elkezdődött Nagy Imrének a rehabilitálása, és az akkori Szovjetunióban is ugye már egyre többen felvetették a cári család halálának a körülményeit. Igen, van olyan nézet, hogy a félelmetes Csekának volt a bolsevik párt politikai rendőrségének volt a tagja, belépett, és ilyen minőségben részt vett valamilyen formában a cári család kivégzésében. Van olyan nézet, hogy egy másik Nagy Imre névrokona volt, aki csekista volt, és az sem valószínű, hogy részt vett a cári család kivégzésében. Még ma is folynak erről viták, van, aki elhiszi, van, aki ezt tagadja. Az, hogy 1988-ban merült fel ez a kérdés, az az akkori magyarországi belpolitikai küzdelmeket jellemzi, hiszen Grósz Károly, az MSZNP utolsó főtitkára volt, aki olyan dokumentumokat mutatott be, amely szerint Nagy Imre benne volt ebben a gyilkosságban, diszkreditálni akarta őt, ellensúlyozni akarta Nagy Imrének az akkor fellendülőben lévő népszerűségét. Ezt nem sikerült megakadályozni. Nagy Imre kultusza igen erős volt akkor, most már ugye talán mint egy kicsikét csökkent volna, de ezek a vádak 1988-ban még Budapesten hangzottak el, és valószínűleg moszkvai levéltárosoktól, vagy moszkvai elvtársoktól származhattak ezek a dokumentumok, ezek akár valami manipulációnak az eredménye is lehettek.
1918 nyarán ő még akkor akár hadifogságban is lehetett, vagy volt.
Hát, akkor már nem, mert a forradalom kilobbanás, illetve a bolsevik hatalom átvétele után a bolsevikok feloszlatták a hadifogolytáborokat. 1918 elején szabadon engedték az összes hadifoglyot, hogy akik dönthettek arról, hogy most hazaindulnak, nyugat felé, Európában, a szülőhazájukba, vagy pedig maradnak Oroszországban, és kivárják a forradalomnak és a polgárháborúnak a végét. Mert a polgárháború 1918 tavaszán robban ki a bolsevikok és az ellenfeleik között, és hogy az első világháborús műsorban el is mondtuk, több mint 100 000 magyar döntött úgy, hogy részt vesz a vörösök és a fehérek harcaiban, és ők képezték a legnagyobb internacionalista erőt a bolsevizmus oldalán. És Nagy Imre is kivette részét tulajdonképpen Leninék hatalmának a megszilárdításából. 1920-ban, tehát a bolsevik párt tagja lesz, és 1921-ben hazatér Magyarországra. Ugye mondhatjuk, hogy bolsevik ügynökként, vagy kommunista ügynökként titkos megbízatással jön, tisztviselőként dolgozik, Kaposvárott is, igyekszik ugye minél jobban meghúzni magát, és először az MSZDP-nek a tagja lesz, ugye erről is beszéltünk, a Szociáldemokrata párt a fedő szerve volt az ernyője tulajdonképpen az illegális kommunista mozgalomnak, és sokan beléptek olyanok, akik eltitkolták mindenki előtt kommunista nézeteiket, és azon belül próbáltak meggyőzni más elvtársakat, hogy radikálisabb nézeteket valljanak. Talán leleplezték Nagy Imrének a nézeteit, mert kizárták az MSZDP-ből, viszont 1925-ben egy másik munkáspár, a Magyarországi Szocialista Munkáspártnak az alapítói között szerepel. Ez szintén egy ilyen fedőszervezet volt, marxista alapon állt, nem olyan radikális nézeteket vallott, mint korábban a kommunisták magyarországi pártja, de a magyar titkosrendőrség elég hamar kiderítette, hogy tulajdonképpen ez is egy szélső baloldali párt. 1927-ben letartóztatták, rövid időre, de sikerült megszöknie, és akkor Bécsbe emigrált. Aztán többször visszatért illegálisan Magyarországra, de gyakorlatilag 1927-től inkább külföldön tartózkodott. Tehát ami volt ismerete Magyarországról, a magyar társadalomról és magyar politikai életről, az 1921 és 1927 között. Ezeket akkor szerezte meg. Amikor visszatért egyszer-egyszer Magyarországra, általában a kommunista pártnak a falusi szervezkedésébe próbált bekapcsolódni, parasztemberekkel vitatkozott, tárgyalt, természetesen illegálisan, és megpróbálta a kommunista pártnak a falusi osztályát megszervezni. Agitációs és propaganda munkát végzett a parasztság körében. Hát ez főben járó bűn volt, ugye a Horthy korszakban a csendőrség tűzzel, vassal üldözte azokat a akár szociáldemokrata, mérsékeltebb szocialista politikusokat is, akik megpróbáltak összezavarni a parasztságnak a fejét, hiszen azt hiszem, hogy a rémálma Bethlen Istvánnak is, meg az összes miniszterelnöknek egy paraszti megmozdulás vagy zavargás volt a Horthy korszakban.
Beszéltünk erről már Donát Ferenc kapcsán is a múlt adásban.
Így van, hát Nagy Imre tehát tulajdonképpen külföldről járt haza, és próbálta a parasztságot megnyerni a marxizmusnak, hát nem nagy sikerre, viszont megalapozta hírnevét ugye a későbbi agrárpolitikához. 1930-ban Moszkvában részt vett a Kommunisták Magyarországi Pártjának második kongresszusán, ahol igen súlyos bírálatot kapott jobboldali elhajlásáért, ugye, ami azt jelenti, hogy nem volt hajlandó vakon és gondolkodás nélkül engedelmeskedni az akkoriban kialakuló sztálinizmus nézeteinek. Hát, tehát akinek vannak fenntartásai, vagy másfajta véleménye van, ezt jobboldali elhajlónak nevezték a korabeli kommunista logikával. Viszont ekkor telepedett le a Szovjetunió, 1930-tól élt, tulajdonképpen a Szovjetunió 1944-ig. Mintegy 14 év volt, agrártudományokat folytatott, kutatásokat végzett, a Szovjetunió Központi Statisztikai Hivatalában dolgozott, és a Moszkvai Rádió magyar adásában is részt vett. Alaposan kiképezte magát elméletileg a mezőgazdaság kérdésében. Amit csak lehetett, Moszkvában elolvasott a parasztság kérdéséről, a társadalmi kérdésekről. És ugye ebben az időben volt Buharinnak szintén egy reformista elképzelése. Ő volt az a bolsevik politikus, aki Sztálinnal szemben egy ideig hangoztatta a parasztságnak a megbecsülését, illetve a parasztpolitikának a fontosságát, de hát őt is elérte a tisztogatás, és Buharint is kivégezték, és ugye ezzel a kollektivizálást már semmi nem tudta megállítani a Szovjetunióban. Nagy Imre szimpatizált Buharinnak ezekkel a nézeteivel, már csak azért is, mert lassabb és fokozatosabb TSS-ítést hirdetett ez a szovjet politikus, és majd meglátjuk 1945 után, vagy akár 1953 után, Nagy Imre sokkal inkább ennek a híve volt, mint a gyors és erőszakos kollektivizálásnak.
Hogy úszta meg a sztálini tisztogatásokat? Kumbila is áldozatául esett.
Hát ilyen szempontból hasonló volt Rákosihoz, rendkívül jó alkalmazkodó készséggel, visszahúzódással, igyekezett minél észrevétlenebb maradni. Hát nagyon sok külföldi kommunista élt Moszkvában ezekben az években, és hát az ő múltjában nem voltak olyan vitatott események, amelyek esetleg kivívták volna Sztálinnak a haragját, vagy az ellenszenvét. Tehát még egyszer mondom, alkalmazkodás volt ennek a titka, talán konformizmus, megalkuvás, amit később is a személyre vetnek, és sokszor korlátoltságnak neveznek, már csak azért is, mert vannak kritikusai, akik 1956-os tevékenységét is bizonytalanságnak, habozásnak, gyengekezűségnek tartják. Lehet, hogy az erényéből hibát kovácsolnak ezzel. Minden esetre túlélte a tisztogatásokat, és 1944-ben ott volt azon a vonaton, amelyre Rákosi Mátyás is hazatért Magyarországra. Most térünk vissza Hegedűs Andrásra, aki ugye sokkal fiatalabb volt, és 1941-ben a József Nádor Műszaki Egyetemet kezdte el, villamosmérnöki karon, és a háború alatt az egyetem hallgatói körében ő is bekapcsolta be a bizonyos ifjú kommunista mozgalomba, amit ugye már Rajk László kapcsán beszéltünk, bár ugye ő nem a Pázmány Péter Egyetemen tanult. 1944-ben belépett abban a békepártba, amiről szintén mondtuk, hogy a felosztatott kommunista pártnak az utódja volt, és német megszállás után aktív, illegális tevékenységbe kezdett. Az illegális kommunista ifjúsági szövetség tagja volt, hiszen alig 22 éves volt még akkor Hegedűs. 1945-ben, februárjában Pesten felszabadulása vagy szovjetek általi elfoglalása után Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség titkára lett, és vidékre utazott, elkezdte szervezni a fiatalokat, 20 éves fiatalokat az újjáépítés és a politikai átalakulás munkájára. Közben ugye mondom, Nagy Imre visszaérkezik Magyarországra 1944. novemberében, hazatér és részt vesz Debrecenben az ideiglenes nemzetgyűlés előkészítésében, és innentől kezdve országgyűlési képviselő éveken keresztül, aztán az ideiglenes nemzeti kormány munkájában, amelynek földművelési minisztere, ugye a legendás 1945. márciusi földosztásról szóló rendet az ő nevéhez fűződik, ami tovább öregbíti azon a parasztság körében Nagy Imrének a hírnevét.
Erről beszéltünk már egyébként, hogy ő szintén hitt abban, hogy ez meg fog valósulni, és nem lesz TSS-ítés, vagy legalábbis nem olyan formában, mint ahogy azt Rákosiék elképzelték.
Igen, Donát Ferenccel együtt úgy gondolták, hogy ez szükséges és radikális lépés. Nagy Imre tudta azt, meg Donát is, hogy szövetkezetekre is szükség lesz. Ugye ez a marxista, kommunista ideológiából adódik, vagy következik, de úgy gondolta, hogy mindenképpen ki kell elégíteni a parasztságnak ezt az évszázados földigényét, és ő is hitt abban, mint Buharin, hogy a parasztságnak a termelési kedvét, egyéni érdekeltséget sokkal jobban felkelthetik a magántulajdonnak a visszaejtásával, vagy az eltűrésével. Ez az, amiről nem tudta Buharin meggyőzni Sztálint, hogy szükség van nem csak kolhozokra, hanem szükség van valamilyen szinten magántermelésre is, mert ez ugye lendületesebbé teszi, és intenzívebbé teszi a mezőgazdasági termelést. Hát Donáttal így gondolkoztak 1945-ben, de igazából politikai lépés volt ez a földosztás, ugye ez is már nyilvánvaló, szavazatokat akar szerezni ezzel a kommunista párt a közelgő nemzetgyűlési választások előtt. Nagy Imre úgy gondolta, hogy gazdasági haszna is lesz ennek, de se gazdasági haszna, mert túlságosan nagy a földosztásnak, politikailag pedig ugye nem váltotta be a kommunista párt számára hozzáfűzött reményeket, hiszen 1945. novemberi nemzetgyűlési választásokon még 20%-ot sem szerzett a kommunista párt, ellentétben a több mint 50%-ot szerzett független kisgazdapárton. Tehát Nagy Imre mindesetre őszintén hitte, és szakmailag is kivette részét a földreform rendeletnek az előkészítésében. Hát valószínűleg Hegedűs András ezekben a hónapokban igen aktívan támogatta a földosztást, a földreformnak a végrehajtását. A MADIS nevű ifjúsági szervezetnek az országos szervező titkára volt, járta az országot, tárgyalt fiatalokkal, oktatási ügyekkel és szervezéssel foglalkozott, tulajdonképpen a kommunista pártnak egy ifjúsági vezetője volt ebben a tekintetben. Nos, Nagy Imre 1945. decemberében belügyminiszter lett, ami már sokkal kínosabb az életében, hiszen ugye a belügyminisztérium 1945 után egyértelműen a kommunista pártnak az az eszközelet, amelyet a hatalomátvételre használtak fel. Ugye akkor már megvolt a legendás ÁVÓ, vagy a hírhet ÁVÓ, aminek Péter Gábor volt a parancsnoka, viszont akkor még a belügyminisztérium fennhatóság alá tartozott. De folytak ugye a háborús bűnösök felelősségre vonásai, a népbírósági perek, és Nagy Imrének nem csak a köztörvényes bűncselekményekkel kellett foglalkozni, hanem belügyminiszterként a politikai ügyekből is ki kellett venni a részét. Hát van még ezen kívül néhány olyan dolog, ami tényleg elhalványítaná talán Nagy Imrének a kultuszát, ugye a csekista vagy vörösgárdista epizód mellett. Lesz még egy olyan feladata, ami elég hálátlan és eléggé kínos az életrajzírók számára. De ezzel együtt mégis egy egyenes vonalú karrier, egy olyan kommunista politikusról van szó, aki annak ellenére, hogy a Szovjetunióban nevelkedett, és Szovjetunióban a sztálinizmusnak az eszméit elsajátította, persze nem tudjuk, hogy milyen mértékben, és őszintén-e vagy csak látszólag, de hazatérve hitt abban, hogy a magyar viszonyokra alkalmazhatóak az ott kint tanult és elsajátított eszmék. Talán Rákosi Mátyás Gerőelnőt nem ez jellemezte. Ők sokkal korlátoltabbak voltak, merev gondolkodások, ez a doktriner gondolkodás jellemezte őket, és számukra az elvek voltak a fontos, hanem pedig a körülmények. De ez volt a legfontosabb különbség Nagy Imre és a párt többi vezetői között, és elég hamar ki is újultak emiatt az ellentétek. De Nagy Imre belügyminiszter lett, utána a Magyar Kommunista Párt titkára, 1947-49-ig az országgyűlés elnöki tisztségét töltötte be, 1949-ig a központi vezetőség, a politikai bizottság tagja volt. Viszont 1948-tól kezdve és 49-ben igen élesen bírálta az erőszakos kollektivizálást, amely pont 1948 őszén indult el. Kifejtette az ellenvéleményét, nyilvánosan is, emiatt Gerő Ernővel, ugye, aki a kollektivizálásnak a nagy támogatója és élharcosa volt, nyilvánosan is, meg egyébként is vitákba keveredett, és Rákosi Gerő mellé állt. Tehát 1949-ben tulajdonképpen kegyvesztett lett Nagy Imre, viszont megúszta a komoly felelősségre vonást.
Nagy bátorság kellett hozzá pont a Rajk perévében, hogy valaki nemet mondjon, vagy legalábbis szembeszegüljön azzal a vonallal, amit hivatalosan a párt képvisel.
Igen, de tulajdonképpen ugye moszkovita volt Nagy Imre is. Tehát Rajk Lászlóval szemben ugye ebben az évben sokkal könnyebben tudták érvényesíteni a sztálini elveket, mert ugye ő nem volt Moszkvában, megbízhatatlannak számított, külföldi kapcsolatai voltak, Nagy Imre viszont ugye az ő hűsége a moszkvai évek alatt nem csökkent, hanem erősödött.
Ennyire sokat számított, hogy valaki Moszkvában élt, nem tudom, x évet, és nem itthon Magyarországon?
Igen. Ezek a moszkvai évek, ezek rendkívül erős összetartozást tudatot adtak ennek a csoportnak. Hát most nem tudom, hogy a magánéletben összejártak-e, meg találkoztak-e a moszkoviták, de volt közöttük valami sokkal erősebb kötelék, mint egyébként a párton belül. Tehát itt láttuk, hogy volt szakadás, ugye a hazai kommunisták, a reformkommunisták és a moszkoviták között, de még ugye az úgynevezett centralistáknak nevezett Rajk és Kádár, illetve a többiek között is. De a legmegbízhatóbb azok az elvtársak voltak, akik Moszkvából jöttek, és ők képviselték az igazi marxizmust, leninizmust és természetesen a sztálinizmust. És Nagy Imre ilyen szempontból érinthetetlen volt. Bármennyire is nem értettek vele egyet, vagy ellenezték a nézeteit, nem tudtak más tenni vele azon kívül, hogy leváltották különböző tisztségekből 1949-ben. Például bírálta a gyors kollektivizálást és a kuláküldözést, ugye ez megint a parasztság szimpátiáját tovább erősítette. Önkritikát gyakorolt, ez is egy nagyon érdekes rítusa az egész kommunista mozgalomnak. Be kellett látnia, hogy az elmúlt hónapokban, években téves nézeteket közvetített, még akkor is, hogyha teljes meggyőződéssel tette, és ami most teljesen logikátlan.
Hivatalosan gyakorolt önkritikát, tehát mondjuk a ország világ előtt, vagy csak ott a párt szín előtt?
Hát a párt vezetésében fel kellett állni, és be kellett volna, hogy elvtársak tévedtem az elmúlt hónapokban, ezt rosszul láttam, mert Sztálin elvtárs ezt mondja. És hogyha ezt a nyilvános önkritika, nyilvános gyónást elvégezte valaki, akkor reménykedhetett az elvtársaknak a bocsánatában, és abban, hogy esetleg megbocsát neki a párt, visszaveszik, vagy nem veszíti el a tisztségét.
De korán sem biztos, hogy tényleg úgy gondolta.
Így van. Ez megint egy érdekes probléma, ugye Németh László Galilei című drámájában fejtik ki a főhős, hogy az, hogy mit gondolok, azt nem tudják megváltoztatni bármilyen erőszakos eszközökkel sem, bármiféle titkos rendőrségnek a tagjai sem. Tehát látszólag ugye önkritikát gyakorolhatok, megtagadhatom a nézeteimet, ugye elmondhatom magamat mindenfajta gazembernek, meg mindenfajta árulónak, de attól még a gondolkodását nem tudja egy ember egyik napról a másikra megváltoztatni. Ez egy érdekes skizofrén állapot, de George Orwell óta tudjuk, hogy előfordult ilyen a kommunista mozgalom, és őt is megdöbbentette, és én irracionális magatartásnak tartott ezt. Ugye a Rajperben is valami hasonló volt, mert Rajk László is olyan dolgokat ismert el, meg vallott be, meg írt alá, amiről tudta, hogy nem követte el. És most persze ugye őt kínzásokkal vették erre rá, viszont ugye Nagy Imrét pedig érvekkel, meg vitával győzték meg arról, hogy rosszul gondolkodott és hibás nézeteket állított. Mm. Mint például az, hogy a parasztság örök, hogy paraszt volt, van, meg lesz. Már ez is súlyos bűnnek számított.
Miért fájt nekik, hogy létezik ilyen társadalmi réteg, hogy parasztság?
Hát mert úgy gondolták, hogy ha minden paraszt belép a termelőszövetkezetbe, akkor parasztság nem lesz. A paraszt az a magántulajdonnal rendelkező földműves. És ebben van is valami gondoljunk be, 1960-as évek elére Magyarországon a paraszt, mint társadalmi kategória megszűnt. TSZ dolgozókról beszélünk önnentől kezdve, meg alkalmazottakról. Paraszt az egy őstermelő, kisbirtokos, önálló egzisztencia. De Nagy Imre úgy gondolta, hogy hát a parasztságnak a munkája annyira értékes, annyira fontos, hogy nem szabad kiiktatni, nem szabad likvidálni ezt a társadalmi réteget.
Saját társadalmi rétegük ellen is fordultak, ugye itt beszéltünk olyanokról, aki értelmiségi volt, vagy most aki parasztszármazású, tehát nem feltétlenül voltak ők munkásszármazásúak, a kommunisták, sőt, igazából közülük elég kevesen voltak olyan múlttal rendelkezőek, nem?
Igen, de gyakorlatilag meg kell tagadniuk a származásukat és a múltjukat. És be kell állni a sorba, és hát persze előny volt, ha valaki munkás, paraszt származású volt, az értelmiségi származású volt valamelyik pártvezető, az már talán kicsikét gyanúsnak tűnt, de a szocialista vagy kommunista társadalomban a teljes egyenlőség azt jelentette volna, hogy homogenizálódik a társadalom. Tehát mindenkit majd ugye a munkája alapján, meg az érdemei szerint fognak majd megfizetni, vagy értékelni, és semmiféle származást nem fognak számon tartani. Tehát Nagy Imre nem így gondolt 1949-ben, látta a kollektivizálásnak a türelmetlenségét, a hibáit, és ezt kifejtette több nyilvános értekezeten is, hogy szükség van a magángazdálkodásra, kettőnek együtt kell működni. Itt el kell mondani, hogy Nagy Imre a TSZ-ek híve volt kezdettől fogva. Tehát annak ellenére ugye, hogy fontosnak tartott a magángazdálkodást, meg a földmagántulajdont, ő hitt abban, hogy minden paraszt be fog lépni előbb-utóbb a TSZ-ekbe. Csak ő ugye ezt a bizonyos fokozatosságnak az elvét vallotta, amit 1956 után hangoztattak az MSZMP-ben. Tehát nem a direkt erőszakot kell alkalmazni a parasztokkal szemben, hogy belépjenek a TSZ-be, nem kell őket sürgetni, nem kell őket zsarolni, fenyegetni, terrorizálni. Úgy gondoltam Nagy Imre, hogy a TSZ-eket kell annyira segíteni, meg támogatni, gépekkel, vetőmaggal ellátni, hogy többet termeljenek, jobbat termeljenek, és vonzóbbak legyenek a parasztság számára. Tehát egy olyan verseny kell indítani a pártnak, amelyben a két fél közül, TSZ-ek és a magángazdák közül a TSZ-eket támogatja. Az államnak be kell avatkozni a mezőgazdaság fejlődésébe, és ilyen eszközökkel kell bebizonyítani, hogy a TSZ-ek fontosabbak és hasznosabbak az állam és a párt számára. Tehát 1956 után valami hasonló történt, bár az erőszak nem szűnt meg a Kádár korszakban, tovább tartotta a kollektivizálás. Más kérdés persze, hogy Nagy Imrének lehet, hogy még ez is türelmetlen lett volna, vagy túlságosan gyors lett volna, ami 1960-ig végbe ment Magyarországon. Nagy Imre elképzelhetőnek tartotta 1949-ben, hogy 10-15 évig még maradnak magángazdák Magyarországon. Tehát ugye ez a hit, már ez is eretnekségnek számított, mert az bizonyította, hogy nem hisz a pártnak abban a nézetében, hogy igen hamar, rövid időn belül parasztság egészét sikerül majd a TSZ-ekbe bekényszeríteni.
Zokog ez a föld 1001 év után. de megszálló idegen rotta. Zokog ez a föld. Kifosztották rabló hordák, kilátszik már minden bordánk a vörös dögvésztől. Zokog ez a föld. Mi volnánk pogány eretnök, szöges ágyba mások vetnek, csak tartsd a szád, így intett jó. Megfogyva bár, de meg nem törve, hátunk már ifjan is körbe. Ó, zokog ez a föld. Kete pobjedák szántják a fénytelen éjszakát, ránk fagy a rettegés verejtéke, mikor lesz már ennek vége.
53-ban mégis miniszterelnök lesz belőle, addig hogy jut el?
Így van. 1949-ben emiatt a nézetei miatt kizárják a pártvezetésből, egyetemi oktató lesz, viszont a Magyar Tudományos Akadémia tagjaként tudományos tevékenységet folytathat, továbbá is agrárpolitikát kutat, tanítja ezt, és 1950-ben élelmezésügyi és begyűjtési miniszter lesz. Ez a harmadik vagy negyedik olyan epizód Nagy Imre életében, ami ismét ugye vitatott. Van olyan nézet, hogy pont azért bízták meg Rákosiék ezzel az egyáltalán nem népszerűső gyűlölt tisztséggel, hogy a parasztság körében kialakult népszerűségét valamilyen módon csökkentsék. Ez a padlássöprés időszaka, ugye a beszolgáltatások időszaka, és Nagy Imre hűséges párt munkáshoz méltóan elvégzi a feladatot. Tehát Nagy Imre mindent elvállalt, amit rábízott a párt, igyekezett mindent pontosan elvégezni, nem teljesítette túl a terveket, tehát egy hűséges, lojális párt munkás volt, funkcionális volt éveken keresztül. 1952-ben lesz miniszterelnök helyettes Rákosi Mátyás mellett, és 1953. július 4-én lesz kormányfő, néhány hónap a Sztálin halála után. Tehát 53-ban, amikor először miniszter lesz, tulajdonképpen ott van a tűz körül, hogy szokták mondani. Rákosi mögött, az ő árnyékában, és talán pont ezért esik rá a választás Moszkvában, megbízhatónak tartják, ugye, Moszkvában kapta az ideológiai továbbképzést, és Rákosi számára sem idegen, meg túlságosan ellenséges az ő személye, bár Gerő volt igazából nagy ellenfele Nagy Imrének, és valószínűleg ő volt, aki Rákosival együtt próbált akadályozni a tevékenységét.
Azért Gerővel összehasonlítva lényegesen szimpatikusan volt az emberek számára Nagy Imre. Gerő Ernőnél nem lehetett nehezen szimpatikusabbnak lenni.
Igen, így van, és hogyha a Rákosnak döntenie kellett Nagy Imre vagy Gerő között, akkor inkább Gerő Ernőt választotta. Nos, 53. július és 55. április között megpróbált kormányfőként gazdasági politikai reformokat bevezetni, több-kevesebb sikerrel, igen, korlátozott eredménnyel, viszont azt a bizonyos szellemet már kiengedte a palacból. Az biztos, hogy a mezőgazdaságban voltak igazán eredményei Nagy Imre reformjainak, és ez meglátszott a termelés növekedésében, az élelmiszer kínálatnak a növekedésében, és ugye ez tovább erősítette az agrárminiszternek a képét.
Lazított a terroron is egy kicsit, nem? Internáló táborokat megszüntette például.
Így van, az AVH-t is ismét besorolta a belügyminisztériumnak a fennhatósága alá, a rehabilitációt és a koncepciós perek felülvizsgálatát folytatta, igaz, korlátozott mértékben, ugye csak a szociáldemokraták elítélt kommunistákra vonatkozott, de például Kádár János ekkor került ki a börtönből Nagy Imre miniszterelnöksége idején. Meg a TSZ-ek feloszlatásának is nagyon súlyos feltételei voltak, tehát nem volt olyan könnyű megszüntetni egy falusi TSZ, mint hogy most elképzeljük. A közgyűlés össze kellett hívni, szavazásokat, vita volt, súlyos megbeszélések voltak, akár heteken, hónapokon keresztül is, és hát biztos, hogy ugyanolyan formában nem kapták vissza a vagyonokat a parasztemberek, mint hogy bevitték azt évekkel korábban. Mindenesetre sokan vállalták nehézségeket, és újrakezdtek, és saját földjükön kezdtek dolgozni, sokkal többet termeltek, és ez meglátszott aztán a városoknak az élelmiszerboltjaiban is.
És emiatt a két év miatt lett 56 októberében, hogy őt követelték.
Igen. 55 áprilisában leváltják, április 18-án, december 3-án a pártból is kizárják, és gyakorlatilag magánemberként él. Van egy baráti társasága, és egykori pártvezetőként igazából nincsen kapcsolat a társadalommal. Ugye akkor már kialakul egy értelmiségi ellenállás, egy ifjúsági ellenállás. Az értelmiségiekkel, újságírókkal, írókkal, költőkkel még csak-csak találkozik ezekben a hónapokban, de igazából nincs olyan szoros kapcsolatban velük, tehát nem áll az élére ennek a mozgalomnak, ami majd a forradalomhoz vezet.
De kicsit mondjuk el a hallgatóknak, azért 53-tól 55-ig ő lazít, sok mindenben reformokhoz nyúl, és ez nem tetszett valószínűleg a szovjet vezetésnek, és ne felejtsük, hogy 53 után, ugye Sztálin meghal, tehát ott is ki kellett alakulnia egy új rendszernek, nem?
Igen, tehát igaz, felfeltettük mondani, hogy ez külpolitikai események tették lehetővé mind a hatalomra kerülését, mind pedig a bukását. Tehát amikor őt kijelölték Moszkvában, kiválasztották miniszterelnöknek, akkor Moszkvában a Szovjetunió kommunista pártján belül az ottani reform kommunistáknak volt a befolyása erősebb, meg az ő erejük volt a nagyobb. Amikor pedig leváltják 1955-ben, akkor pedig az ottani sztálinisták kerülnek fölénybe. Tehát Nagy Imrének a helyzete mindig a moszkvai erőviszonyoktól függött. Szerintem ez nagyon fontos.
1922-es születésű Hegedűs András, beszéltünk már róla, hogy a 45-ig ő egyetemre jár, belép a Békepártba is, ezt követően hogyan alakul a politikai élete?
1946-ban pártfőiskolára küldik, a Magyar Kommunista Párt tagja már akkor 24 évesen, és 1947-ben Gerő Ernő mezőgazdasági szakreferense lesz. Vagyis a kollektivizálásnak az egyik támogatója, a Magyar Kommunista Párt központi vezetőség mezőgazdasági szövetkezeti osztály vezetője. Tehát valamilyen szempontból ugye van köze Nagy Imre politikájához, de mégis a másik oldalon az erőszakos kollektivizálás oldalán áll. 1950-ben beválasztják a központi vezetőségbe, 1951-től fölművelési miniszter helyettese, Nagy Imre kormányában viszont minisztertanács első elnök helyettese, vagyis kormányfőhelyettes, sőt, fölművelési miniszter lesz.
Ők jóban vannak, Nagy Imre és Hegedűs András?
Így van, de 1953-ra tulajdonképpen elfogadja Nagy Imrének a reformjait, mezőgazdasági elképzeléseit, és részt vesz a kormányban. Az más probléma, hogy amikor leváltják Nagy Imrét, akkor őt szemelik ki a következő miniszterelnöknek, 1950 április 18-án.
Akkor mégsem volt feltétlen híve Nagy Imrének.
Igen, hát most az egy másik kérdés, hogy milyen célból, hogy milyen megbízásból vállalta el Nagy Imre kormányában a földművelésügyi tisztséget, mert az ő miniszterelnökségét úgy is tekintik, mint egy sztálinista restaurációs kísérletet. Hegedűs András sokáig úgy tekintették, mint Rákosi emberét.
Radikálisabb volt, mint Nagy Imre egyébként?
Ezt nem tudom megítélni. Azok az agrárreformok, amelyeket Nagy Imre idején hoztak, kitől származtak, kinek az ötletei voltak, és ki volt, aki megfogalmazta, meg végrehajtotta, ezt nem igazán lehet tudni, mert elég sok szakember dolgozott a minisztériumban. Ugye mind hittek a termelőszövetkezeti mozgalomban, ugyanakkor ugye megtűrték az egyéni gazdálkodást is, nem lehet tudni, titokban ki volt híve ugye a magángazdálkodásnak, és ki volt egy fanatikus híve a kollektivizálásnak.
Elég fiatal lett egyébként miniszterelnök.
Így van.
Azt mondják,
hogy
azt mondják, hogy
ő volt Magyarország legfiatalabb miniszterelnök eddig. Viszont elég kevés ideig töltötte be ezt a tisztséget. Talán egy-két fontos eseményt el tudunk mondani róla, például azt, hogy ő volt, aki a Varsói Szerződés nevű katonai szövetséget aláírta 1955-ben. Ami ugye ekkor még nem igazán működött, 1956 után lesz majd ennek jelentősége, de ez volt az, ami katonailag is odaláncolta teljesen Magyarországot a Szovjetunióhoz. 1956. októberében, 23-án kimondottan ugye, amikor Budapesten van a tüntetés, még ő Magyarország törvényes miniszterelnöke, bár ott van Belgrádban, és ekkor ér haza a pártküldöttség tagjaként, amikor ugye a jugoszláv kommunista párt vezetőjével megpróbálják tisztázni a viszonyukat, és megpróbálják az ellentéteket elsimítani. Október 24-én leváltják, és ugye Nagy Imre ekkor lesz Hegedűs András után másodszor miniszterelnök, de marad miniszterelnök helyettes, Hegedűs András. Aztán október 28-án azt írják a források, hogy ante datálva aláírja a szovjet hadsereg behívásáról szóló nyilatkozatot. Tehát ugye beszéltünk erről, hogy kihívta be szovjeteket Budapestre, az ante datálás azt jelentette, hogy visszadátumozzák. 28-án a 23-ai dátum kerül a papírra, és valakinek ugye vállalni kell a felelősséget a szovjet csapatok behívásáért. Itt Gerő Ernőnek a neve is szóba került, Nagy Imrét is gyanúsították ezzel, mert ugye ez sokak számára hazaárulás fogalmával azonos. Mindenesetre Hegedűs Andrásnak a neve megtalálható ezen az okmányon, de Gerő Ernő biztos, hogy aktív volt ebben a lépésben, telefonon vagy másfajta módon közreműködött, és biztos vagyok benne, hogy sokan érezték ennek az óriási történelmi felelősségét. Hogy számon fogják őket kérni majd, akármi lesz a forradalomnak a sorsa, hogy ki, mikor és hogyan kért a szovjet parancsnokságtól tulajdonképpen külső segítséget a forradalomnak az elfolytásához.
Nem merték vállalni? Egy kicsit, mint a Trianon, hogy na, ki írja alá a békediktátumot?
Igen. Igen, és ugye Hegedűs András elég fiatalnak és tapasztalatlan politikusnak számított, és ő vállalta ezt az aláírást 28-án, aztán ezek viszont 29-én a Szovjetunióba szállították sok más elvtársal együtt. Tehát ez, hogy a forradalom idején ugye távozik, ez azt jelenti, hogy kivonják a forgalomból, és mint hogy a forradalom ellenségei közé vagy ellenzői közé tartozna.
Oda tartozott egyébként?
Hát a későbbi tevékenysége érdekes, akkor úgy nézett, hogy sodródik az árral Hegedűs, és nem tud ellenállni az idősebbek és a sztálinistáknak a nyomásának. Szovjetunióban él, 1957-ben, 58-ban, Moszkvában a Szovjet Tudományos Akadémia Filozófiai Intézetének a főmunkatársa, szociológiát tanul, ami egy igen érdekes fordulat lesz majd az életében. 1958-ban hazatér, a Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézetében dolgozik, 1962-ben a Központi Statisztikai Hivatal munkatársa, elnök helyettese, 1963-ban az Akadémia Szociológiai Kutató csoportjának tagja és a Valóság című folyóirat főszerkesztője. Aztán 1966-ban a Marsz Károly Közgazdaságtudományi Egyetem egyik tanára, és 1968-ban vesz fordulatot az életet. Úgy néz ki, hogy tulajdonképpen a Kádár rendszer támogatója, Kádár rendszernek a
kiszolgálója,
így van, és minthogyha a forradalomnak az emléke semmiféle nyomot nem hagyott volna benne, nem szerepel túl sokszor a nyilvánosság előtt ezekben 1960-as években. 1968-ban azonban egyetemi tanárként nyilvánosan elítéli a Csehszlováki bevonulást. Ezzel kegyvesztett lesz, elbocsátják, bár az akadémián még csendben dolgozhat éveken keresztül. Viszont 1973-ban a MSZNP politikai bizottsága ismét elítéli antimarxista nézeteit, és egy úgynevezett filozófus perben bíróság elé állítják, kizárják a pártból, elbocsátják munkahelyéről és alkalmi munkákból 1975-ös nyugdíjba vonulásáig. 1975 után az ellenzéki értelmiségi mozgalom munkájába csatlakozik be, aztán előadásokat, konferenciákat szervez, a szocializmus kritikáját hangoztatja, nyilvánosan is, külföldön is föllép többször. 1979-ben csatlakozik a Charta 77 aláíróihoz, Donáttal és másokkal együtt. 1986-ban már illegális megemlékezést tartanak Őrsi István lakásán a forradalomról, és 1988-ban elsőként tart nyilvános előadást a forradalomról.
Ő, aki aláírta azt a papírt.
Igen, érdekes pályát futott be. Lehet, hogy sok idő kellett Hegedűsnek ahhoz, hogy szembenézzen a múltjával, és kellett egy távolság, hogy levonja a tanulságokat a akkori tevékenységéből. Minden esetre úgy látszik, hogy számot vetett ezzel, és az 1970-es évek közepére, végére látta, hogy a szocializmus ebben a formában sem működik, ahogy Kádár Jánosék ezt megpróbálják működtetni.
És alkalmazkodott a korszellemhez.
Igen, próbálta is, de úgy látszik, hogy a kritikának az elfolytása, vagy a másfajta nézeteknek a elhallgattatása fölkeltette benne az ellenállást, az ellenzéki gondolkodást is, és csatlakozott pont az 1956-os forradalom hagyományait ápoló ellenzéki értelmiséghez. Hát lehet, hogy gyanakodtak rá, vagy vele szemben, hiszen ugye 1956 előtt ugye egészen más jellegű tevékenységet folytatott, de végül is Nagy Imrével való kapcsolata később az előnyére fordult. És akár a mezőgazdasági kérdésekben valott nézetei, akár ugye közgazdasági nézetei hitelesítették aztán az ellenzéki értelmiség körében.
Azért Nagy Imrének a szerepéről mindenféleképpen kell beszélnünk.
Igen, 1956. október 13-án veszik vissza a pártba Nagy Imrét, ugye akkor már Gerő Ernő a főtitkár, és visszakapja az akadémiai tagságát is. Október 23-án éjszaka lesz kormányfő, ugye Hegedűs Andrást váltja föl, a központi vezetőségét és a Szovjetuniót próbálja meggyőzni, hogy fogadják el a forradalomnak a bizonyos vívmányait, követeléseit, mert a szovjet kapcsolat elég gyenge Nagy Imrének a tevékenységében, hiszen közvetlen kapcsolatban nem volt a szovjet párt vezetéssel, inkább a szovjet követséggel volt a kapcsolat ezekben a napokban.
De őt meg ugye, ha jól tudom, Donát Ferenc és Rosonczi Géza próbálják meggyőzni arról, hogy lényegében itt valóban forradalom zajlik az utcákon. Nagy Imre nem megy ki.
Végül is 60 éves. 60 éves ember, aki az élete nagy részét Moszkva szolgálatában töltötte el, és igen nehéz neki megváltoztatni a nézeteit, és nagyon sok tapasztalatra van szükség ezekben a napokban, hogy belássa, hogy ez nem ellenforradalmi megmozdulás, nem szocializmus ellenes fegyveres felkelés, zendülés vagy lázadás, hanem egy másfajta szocializmus kialakulásáért folytatott küzdelem. Ugyanakkor a fegyveres felkelőcsoportokkal is állandó vitában van, sokan nem ismerik el, elítéli őket, sőt, utasítást ad ugye a Magyar Néphadseregnek, hogy harcoljanak a korvin köziek ellen és a más felkelőcsoportok ellen napokon keresztül. Ez később konfliktusokat szül az utcai harcosok és a kormány között, de végül is nem csak Losonczi és Donát, hanem központi vezetőség más tagja is belátásra bírják, hogy fogadja el, hogy ez valóban a diákok, munkások és a dolgozó népnek a mozgalma, úgyhogy október 28-án már egészen másfajta nyilatkozatot tesz a rádióban. Meghívja a kormányába a régi pártoknak a tagjait, a kisgazdákat, a parasztpártiakat, akik már Petőfi párt néven működnek, a szociáldemokratákat is, koalíciós kormányt, több párti kormányt hoz létre, amit később majd halálos bűnéként fognak majd felróni. És a kapitalizmus restaurációnak neveznek majd később a Kádár korszakban. Ez azt jelentette, hogy belátta ennek a társadalmi mozgalomnak a széleskörű voltát. És talán hajlandó lett volna 1948-as koalíció időszakára visszatérni.
Kicsit úgy érzem egyébként, hogy abban az adott pillanatban, október 23-án maguk a pártvezetőség se tudta, hogy mi fog történni, és szinte a véletlenem múlik, hogy ki melyik oldalhoz csatlakozik.
Hát én nagyon gyorsan változtak az események, és nem mondhatja senki azt, hogy kezdetől fogva világos volt számára minden. Tehát sem a fegyveresek, sem a diákok, sem a munkások, sem a pártvezetésnek a tagjai, sem a fegyveres erőknek a tagjai. Hát bármi megtörténhetett Budapesten. Nagyon gyorsan, óráról órára változtak az események, sokan csak sodródtak az eseményeket. Nagy Imrének is több nap kellett, mire belátta, és minél több hír és minél több értesülés hatására megváltoztatta véleményét. Utána pedig megpróbált az események élére állni. Igen, gyorsan, hiszen ugye amikor megtudta, hogy a szovjet csapatok nemhogy kivonulnának Magyarországról, hanem még egyre több szovjet katona érkezik Magyarországra, ugye a vidéki városokból, a határól ilyen értesülések jöttek. November 1-én nyilvánosan kimondta Magyarország semlegességét és Magyarország kilépését a Varsói szerződésből. Lehet, hogy ezzel írt alá tulajdonképpen a halálos ítéletét Nagy Imre. Hiszen ez ugye nyíltan azt jelentette, hogy nem ismeri el Európa kettéosztottságát, és egy olyan dominó elvet indított volna el, amit lehet, hogy Csehszlovákiában, Lengyelországban is követtek volna a reformkommunisták. Villámgyorsan Szovjetunió megszervezi az ellentámadást, ugye Kádár János vezetésével ellenkormány alakul, és Nagy Imrének megvannak számlálva a napjai szó szerint, hiszen ugye november 4-én, amikor elindul a szovjet invázió, akkor jugoszláv követségre menekül, és innen november 22-én távozik, letartóztatják, Romániába internálják, Snagov nevű városban van, 51-ben hozzák Budapestre, és 51 decemberében dönt úgy az MSZMP központi bizottsága, hogy bíróság elé fogják állítani. Tehát elég sokáig vitatták, és elég sokáig haboztak ebben a kérdésben. A MSZMP vezetése érezte, hogy nagyon kínos az egész ügy, és a külföldi nyomás óriási volt, mármint a többi kommunista párt részéről, hogy példát kell statuálniuk Nagy Imrét illetően. Általában a kínai elvtársak követelték azt, hogy bíróság elé kell állítani, és halálra kell ítélni Nagy Imrét, nehogy ugye más kommunista országban is követői legyenek. Végülis 58. június 15-én ítélik halálra, és június 16-án végzik ki, amiről megszoktunk mindig emlékezni rendszeresen. 1961-ig volt eltemetve a börtönben, 61-ben szállították át a Rákoskeresztúri köztemetőben, jeltelen sírba, és itt exhumálták 1989-ben, és az újra temetése szintén ugye június 16-án egy politikai tüntetésé vált, tulajdonképpen a Kádár rendszer temetését jelentette.
Ne sírj értünk, anyánk, e föld oly borhanyó, e föld most is hazánk, és benyugodni jó. Ölej, ölej hát hű szívű hangt, mind jó fiad, kit itt ölel. Sírj értünk apánk, így elpihenni béke, a szív mosolyog reánk, mert megküzdöttünk érte. Életér. Több volt ez annál, bús hazánk, könyörgő szemmel néze ránk. Ölej, ölej hát hű szívű hangt, mind jó fiad, kit ölelsz alant. Borsom fölébe, ölej, ölej
Kedves hallgatóink, elhangzott adásunkban az 50-es évek két miniszterelnökének, Nagy Imrének és Hegedűs Andrásnak politikai pályafutásáról, életéről, a forradalomban betöltött szerepéről beszélt dr. Bartók Béla történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének docense. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztője Túri Sarolta.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!